Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és haladunk tovább a Mobile World Congress híreivel és újdonságaival, hiszen rengeteg minden történt a kiállításon. Ugye már az előző blogban is a Xiaomi és a Honor újdonságai kapcsán megemlítettük, hogy mennyi a töltési sebessége ezeknek a telefonoknak, és úgy néz ki, hogy a töltési sebességgel kapcsolatban van egy ilyen számháború, főleg a kínai gyártók között, mert ugye 120 watt-tal tölt a Xiaomi 13 Pro, de amikor ez kiderült, akkor érkezett volna a Realme GT3 240 watt nevű telefonjának a startja, ami hát ugye nem meglepő módon 240 wattos töltési sebességet kínál, és ezzel 9 perc alatt tölti fel a telefont 0-ról 100-ra. Egyébként a GT3 240 watt nevű telefon, hát bármennyire is sugallt a Realme, az egy csúcsmodell, de nem, ez nem egy csúcsmodell, ez egy felső középkategóriás telefon, ami egyébként sok szempontból teljesen korrekt, de bizonyos szempontok vagy bizonyos paraméterek kapcsán lehet érezni azt, hogy azért ez egy visszafogott habzású készülék. Hát alapvetően amit lehet róla tudni, hogy ebben még a Snapdragon 8 Gen 1-es chipset van, nem mintha az olyan marhasokat számítana. Másrésztől pedig azt is lehet tudni, hogy kamerás fronton van elmaradása a többiekhez képest, mert bár a főkamera 50 megapixeles és valószínűleg hoz egy jó átlagos teljesítményt, de a mellé rakott ultraszíles kamera csak 8 megapixeles, ami ebben az árkategóriában picit soványnak tekinthető. Szóval ez a Realme telefon, ez inkább arról szólt, hogy a Realme meg tudja mutatni, hogy 240 wattos töltési sebességre is képes. De az történt, hogy pár órával azelőtt, hogy ez a hivatalos barcelonai bejelentés a Realme részről megtörtént volna, a Xiaomi bejelentett egy 300 watt töltéssel rendelkező telefont a Redmi szériából, amivel 5 perc alatt lehet feltölteni az akkumulátort, 0-ról 100%-ra. Na most ez írtózatosan gyors, főleg ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy vannak olyan klasszikus nagy gyártók, mint a Samsung és az Apple, akiknél már a 45 wattos töltési sebesség is szupergyorsnak számít. Egyébként ki is írja a telefon, ezek a telefonok, amikor rárakjuk töltőről, hogy szupergyors töltés, de hát azokhoz képest 6-7-szer olyan gyors töltési sebességet tudnak kínálni a Realme és a Xiaomi telefonok, vagyis nem 1-2 órán keresztül lógnak a töltőn a telefonok, hanem 5-10 percen keresztül. És noha ez ugye, mint említettük, azzal jár, hogy kicsit csökken az akkumulátor mérete, ha az embernek tényleg annyi ideje van csak, hogy nem tudom, elmegy tusolni, vagy fogat mosni, vagy reggelizik egyet, és közben 100%-ra tölt a telefonja, akkor ez egy nagyon kellemes és komfortos élethelyzet. De tegyük azt is hozzá, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz természetesen a saját töltőfejét kell használni a terméknek, vagyis nem lehet bárhova bedugni, nem fog minden töltő állomásról ez ilyen gyorsan tölteni, csak és kizárólag azzal a töltőfejjel, amit ezekhez az eszközökhöz csomagolnak. A ZTE is jelen volt a kiállításon, egyébként a ZTE talán az egyetlen cég, aki azóta jelen van a kiállításon, hogy ez a kiállítás létezik itt a jelenlegi barcelonai helyszínen, és mindig ugyanott van a standjuk, mindig nagyon hasonlóan néz ki, és mindig hoznak egy-két újdonságot, de az elmúlt években a ZTE és a hozzájuk tartozó Nubia hát leginkább olyan újdonságot hozott, ami elsősorban arra irányult, hogy a kijelző mögé tudták berejteni az előlapi kamerát, de most tényleg előrukkoltak valami mással, valami gyökeresen mással, és ez nem más, mint a Nubia 3D Pad, ami a nevéből fakadóan egy tablet, ami 3D-s kijelzőt kapott. Na most, megmondom őszintén, mi elég szkeptikusok voltunk, hogy 3D-s kijelző minek egy tabletbe, már hogy elvileg lenne értelme, csak ugye nagyjából 10-12 évvel ezelőtt volt sláger a 3D kijelző, akkor ugye nem csak tabletbe, meg telefonba, meg tévébe tették bele, hanem mindenféle egyéb megoldást is megpróbáltak rá kitalálni, és boldog-boldogtalan foglalkozott azzal, hogy ő 3D-s kijelzőket gyártson, de tartalom hiány miatt ez gyakorlatilag megszűnt létezni ez a kategória, és nem igazán van létjogosultsága, vagyis az elmúlt pár évben egyáltalán nem voltak 3D kijelzős telefonok és táblagépek a piacon, és ezen óhajt változtatni a Nubia ezzel a táblagéppel, de az a helyzet, hogy ez nem a saját fejlesztésük, hanem ez a Leia INC hozta létre ezt a nem csak a kijelző technológiát, hanem magát a táblagépet is, és gyakorlatilag a Nubia átvette tőlük ezt a megoldást, és egy koprodukcióban Nubia néven kerül piacra Európában és az Egyesült Államokban is. Na most ez egy szemüveg nélküli 3D kijelző, ami azt jelenti, hogy oda kell elé állni, és 3D, tehát nincs teendője az embernek, hanem ez mindenféle egyéb trükk nélkül térhatású képet mutat. Ezt úgy érik el egyébként, hogy egy polarizált kijelzőről van szó, ami hát az egyik szemünkbe egyfajta képet küld, a másik szemünkbe egy másik fajta képet küld, és az, hogy ez pontosan működjön, annak érdekében van egy kettős kamera a kijelző fölött, ami nézi azt, hogy hol van a felhasználó arca, és milyen távol vannak egymástól a szemei, és ez alapján meg tudja azt határozni, hogy hogyan kell a kijelzőnek kinéznie, és hogyan kell felosztani ezt a polarizált képet, hogy a legjobb nézési élményt érhessük el. Egyébként valami 86%-os látószögben ez teljesen jól működik, tehát nem kell tökéletesen szemből és egyenesen nézni a kijelzőt annak érdekében, hogy 3D-s képet kapjunk, hanem lehet egy picit oldalról, picit fölülről, picit alulról, és ezekkel a változtatásokkal együtt is nagyon abszolút nagyon jó a térélmény. Hogy tudjunk is készíteni 3D-s felvételeket, arról két hátlapi 16 megapixeles kamera gondoskodik, amelyekkel ugye lehet 3D-s fotókat és videókat is készíteni. Ezeket is próbálgattuk ott a standon. Ott már nem volt annyira tökéletes a térélmény, mármint az elkészült fotókat megnézve, de bőven sokkal jobb volt, mint bármi más, amit az elmúlt időszakban ebben a műfajban láttunk. Most nyilván a kérdés az, hogy mi értelme van? Miért kell nekünk 3D kijelzős tablet? És a Leia INC elég sok dolgot tesz annak érdekében, hogy megfelelő tartalmakkal töltse tele ezt a platformot. Egyrészt van nekik egy 150 filmes adatbázisuk, ami ugye hát sok-sok hollywoodi alkotást tartalmaz 3D-be. Másrészt egy mesterséges intelligenciás algoritmus a 2D tartalmakat is át tudja konvertálni 3D-re. Nyilván nem lesz ugyanolyan térhatású, vagy ugyanannyira nagyon plasztikus, mint a direktben 3D-ben forgatott dolgok, de azért jóval izgalmasabb a 2D-s filmeket 3D-ben megnézni, mintsem arra mi is számítottunk volna akár. Ezen kívül van egy csomó játék, vannak készségfejlesztő alkalmazások, vannak mindenféle grafikai alkalmazások, és még egy mesterséges intelligencia szoftvert is írtak, ami kulcsszavak alapján egy furcsa 3D-s képet alkot, és akkor azokat is lehet nézegetni. Tehát próbálnak tartalmat is tenni a tabletbe, annak érdekében, hogy legyen értelme megvenni. Egyébként valószínűleg már március végén piacra kerül, ugye Európában és az Egyesült Államokban, de a magyarországi bejelentésről egyelőre nincs információnk. Kétségtelenül az idei kiállítás egyik legérdekesebb telefonját a Motorola-nál láttuk, és hát örülünk, hogy ki is tudtuk próbálni, mert ez egy prototípus készülék, amit hát alapvetően vitrínben mutogattak ott a nagy érdeműnek, és hát némi rábeszélés és unszolás után hajlandóak voltak kivenni a vitrínből, és egy nagyon biztonságos területen odaadni a kezünkbe, hogy ki tudjuk próbálni, mert hogy ez a telefon, amiről szó van, ennek egy ilyen feltekerhető kijelzője van. Na most nehéz elmondani ezt a rádióban, mert hát nyilván egy egyszerű 30 másodperces videóval teljesen egyértelmű lenne mindenkinek, hogy miről van szó, de a lényeg az, hogy képzeljünk el egy telefont, aminek az előlapján ugye van egy kijelző, és az a kijelző nem ér véget a telefon aljánál, hanem gyakorlatilag visszagördül, és a telefon hátlapján folytatódik, körülbelül a telefon hátlapjának a feléig. Van a készülék oldalán egy gomb, ha azt megnyomjuk, akkor ez a visszagördülés, ez elkezd fölfele, a telefon előlapja fölfele csúszni, és ezzel együtt kvázi húzza magával a kijelzőnek azt a részét, ami korábban hátra volt tekeredve a hátlapra, és egy ilyen hosszúkásabb kijelző keletkezik, amin ugye rengeteg helyünk és tartalmunk van annak érdekében, hogy filmet nézzünk rajta, vagy úgy tudjunk e-mailt írni, hogy ne a virtuális gombsor takarja el az egész képet, hanem lássuk azt is, hogy mit írunk, meg ott legyen a billentyűzet is, és egyébként is az egész egy ilyen nagyon látványos dolog. Na most a kérdés az, hogy mi értelme van? Hát az egyik értelme az, hogyha vissza van tekerve a kijelző így félig a hátlapra, akkor ez egy kifejezetten kompakt kis telefon, egy majdnem négyzetes kijelző marad elől, az bőven elég arra, hogy mindenféle alapvető dolgokat meg tudjunk rajta csinálni, és ha több, vagy nagyobb vagy hosszabb kijelzőre van szükségünk, akkor a gomb megnyomásával ugye ez kiterjedésre kerül, vagy hát kicsavarodik és egy hosszabb kijelzőt fogunk kapni. Ha viszont ugye fel van csévélve, akkor ugye van a hátlapon is egy kijelzőnk, vagyis hát a kijelzőnek egy része a hátlapra kerül, és ezt is kihasználja a Motorola arra, hogy mondjuk amikor az ember selfit készít, akkor ugye lássa az önarcképét már ugye a selfi készítés során, meg az, akit mondjuk lefotózunk, az is látja már a fotózás közben, hogy fog kinézni róla az a kép, ami készül, és természetesen hát értesítési kijelzőként is működik ez a hátsó panel ilyenkor, mert nem csak a mindenféle üzeneteket mutatja meg, hanem a bejövő hívásokat is. is, és hát nyilván van egy csomó olyan dolog, amire még nem is gondoltunk, és egy ilyen hátrafelé csavarodott kijelzőn ezt meg lehet jeleníteni. Nyilván a Motorola is gondolkodik rajta, hogy ezzel mit érdemes csinálnia. Na most az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy ez egy prototípus eszköz, és nincs belőle túl sok darab a világon, ennek ellenére nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy meglehetősen kiforrottnak érződik, tényleg nagyon ügyesen megy le meg föl a kijelző, meg csavarodik hátra, nincsenek úgy, hogy nincs hajlítási gyűrődés, nincsenek benne furcsa tükröződések, tehát hogy egy jó kialakított megoldásról van szó. A Motorola azt mondta, hogy ők most igazából hát így szondázzák a közvéleményt, kinek mennyire tetszik az a megoldás, és hogyha pozitív a fogadtatása ennek a kialakításnak, akkor elkezdenek köré, hát remélhetőleg piacképes és piacérett modelleket is tervezni, mert ők azt látják, hogy ez is egy iránya lehet annak, hogy mire tudjuk felhasználni a hajlítható kijelző technológiáját. A TCL is hozott néhány érdekességet, ugye számos alsó-közép és középkategóriás telefont tettek ki a pultra, de ami ezek közül érdekes volt, hogy nekik van egy olyan kijelző technológiájuk, amit NextPaper-nek hívnak, és e köré építettek tabletet, illetve egy prototípus telefont is, ami még egy ideig nem fog piacra kerülni, de a táblagépek viszont igen. És ezek a NextPaper eszközök, ezek hát egy ilyen sokkal pasztelszerűbb kijelzőt kínálnak, mint általában a táblagépek, sokkal kevésbé kontrasztos, nem annyira fényes, nem bántja a szemet, és a tapintása is inkább ilyen papírszerű, tehát van egy ilyen nagyon finoman érezhető érdessége. És az a helyzet, hogy ezen tartalmat olvasni, legyen az egy e-könyv, vagy legyen az egy weboldal, vagy bármilyen szöveges tartalom, kifejezetten pihentető a szemnek, egy teljesen más élmény, mint egy ilyen nagyon világító, színes és fényes kijelzőt nézni. Ennek ellenére egyáltalán nem mondhatni azt, hogy ne lehessen rajta akár filmet is megtekinteni, csak egy picit ilyen plazmatévésebb lesz a dolognak valahogy az észlelése, de egy abszolút jól működő, jó felbontású és abszolút szemkímélő megoldásról van szó, ami mindenféle ilyen egészségügyi hitelesítésen átment, és mindenféle díjakat besöpört, szóval ezek a NextPaper tabletek, ezek kifejezetten érdekesek, és hát egyáltalán nem rossz ötlet például, hát a fiatalabb generációnak is ezt a kezébe nyomni, mert hát mindenképpen sokkal kevésbé bántja a szemet, mint bármi más a táblagépes piacon. A TCL egyébként hozott egy prototípus szemüveget is, ami egy okos szemüveg. Hát ugye úgy kell elképzelni, mint ahogy egy szemüveg kinéz, az ember fölrakja a fejére, és hát átnéz rajta. Itt az a trükk a dologban, hogy az a két üveg, amin ugye, vagy hát inkább plexi, amin átnézünk egy normál szemüvegen keresztül, abba a TCL-nél beépítettek két darab áttetsző Full HD felbontású kijelzőt, mind a két szemünk előtt van egy-egy, és gyakorlatilag, hogyha ezeket bekapcsoljuk, akkor a látómezőnk körül vannak bizonyos információk, hát nyilván olyan információk, amikre szükségünk van. Ki bejövő hívás, zenelejátszó, navigáció, meg az ott esetben kamera is, hiszen ezen a prototípus telefonon a szemüveg, két szemüveg lencse között, ott ahol az órunk rül a telefon, ott van egy 13 megapixeles kamera, amivel lehet fotókat készíteni, és lehet egyébként Full HD felbontású videókat is készíteni, és magában a szemüveg szárban pedig van 128 GB belső tárhely, tehát jó sok fotó és videó ráfér a szemüvegre, bármennyire is furcsa hangzik ezt kimondani. Hát a kérdés az nyilván a drónnak az adatvédelmi vonatkozása. Ha egy ilyen szemüveggel sétál valaki, és bármikor be tudja kapcsolni a felvételt, akkor az egy picit azért aggályos. Másrésztről pedig hát nyilván van egy üzemidő korlát is, 450 mAh az akkumulátor ebben a szemüvegben. Azt mondták nekünk ott a standon, hogy hát ezzel mondjuk 7-8 órás üzemidő érhető el, de akkor az nem azt jelenti, hogy 7-8 órán keresztül videózunk a szemüvegünkkel, hanem hogy ennyi ideig tudjuk látni azt az interfészt, ami a szemünk elég van vetítve. Ami plusz még hozzátettek a TCL-nél, hogy lehet csatlakoztatni egy gyűrűt ehhez a szemüveghez, mert normál esetben az ember hát ugye a jobb kezével fel kell nyúljon a szemüveg szárhoz, és ott van egy felület, amit lehet simogatni és nyomkodni, és ezzel tudja vezérelni azt a kijelzőt, ami a szeme előtt van. De hogyha nem akar olyan furcsán kinézni, hogy ő állandóan babrálja a szemüveg szárát, akkor fölvehet egy gyűrűt az ujjára, amin van egy ugyanilyen érintő felület, amit lehet simogatni és kocogtatni, és ez a gyűrű Bluetooth kapcsolaton van összekötve a szemüveggel, és hát akkor a gyűrű segítségével tudjuk vezérelni az egész kijelzést. Ez egyelőre koncepció, illetőleg legyártanak belőle egy raklapnyit, mert fejlesztőknek küldik ki az Egyesült Államokban és Európában és Kínában, és hát azt várják, hogy a fejlesztők majd ki fognak találni mindenféle szoftvereket, hogy mire lehet egy ilyen szemüveget használni, és milyen extra funkciókat lehet beépíteni a funkcionalitásba, és hogyha ott jó pofa dolgok születnek, akkor majd a piacképes és a nagy tömegek számára elérhető okos szemüvegben ezekből az ötletekből már megvalósítanak néhányat, de hogy ez mikor várható, azt nem merték egyáltalán megígérni. Sajnos csökken az adásidőnk, úgyhogy megpróbálom röviden felsorolni, hogy még milyen érdekességeket láttunk. Egyrészt van egy Tecno nevű cég, akik meghozták az első összehajtható telefonjukat, ami nagyon hasonlít a Galaxy Z Fold 4-re, és ők alapvetően az afrikai piacon voltak eddig jelen, de most ugye Indiában is ott vannak, illetve néhány európai piacon már lehet kapni Tecno nevű telefonokat, de most bontották ezt a Phantom V Fold nevű modellt, ami nem különleges eszköz, tehát könyvszerűen összehajtható, van benne egy felső kategóriás kamera, egy friss MediaTek chipset, 120 Hz-esek a kijelzők, és a külső kijelző is kifejezetten széles, tehát jól használható. Úgyhogy nem az a lényeg, hogy mit tud az a készülék, hanem az a lényeg, hogy mennyibe fog kerülni, és hát majdnem fele annyiba fog kerülni, mint amennyibe mondjuk a Samsung Galaxy Z Fold 4 kerül, vagy mint amennyibe a szintén ezen a kiállításon bemutatott Honor Magic VS kerül, ezek ugye tényleg ezek az összehajtódó telefonok, amiből az látszik, hogy ezt a dolgot ezek szerint meg lehet oldani olcsóbban is. Aztán majd kiderül persze, hogy mennyit tudna belőle gyártani, és hogy tényleg mennyire megbízható, és mennyire sokáig tart az a fajta megoldás, amit a Tecno képvisel ebben a műfajban, de ha azt nézzük, hogy ez végre egy olyan telefon, ami hát nem drágább azért, mert összecsukható, mint az összes konkurens gyártónál egyébként ez jelen van, akkor ez egy jó irány, és azt mutatja, hogy lehet itt még, hogy az összecsukható formavilág az mégiscsak elérhető lesz széles néptömegek számára is. Szintén érdekes volt gyorsan pár dolog még. Láttunk egy hőkamerás telefont, ugye ezekkel foglalkoztunk itt a szenzorban is korábban. FLIR kamerák vannak ezekben általában, és egy 30 centiről tudnak pontos hőmérsékletet mondani. És most az AGM nevű, eddig teljesen ismeretlen gyártó kihozott egy olyan hőkamerás telefont, ami akár 1 km messzeségből is tud hőmérsékletet mérni. Hát ez nem emberek, hanem főleg tárgyak, de ha embereknek kell hőmérsékletet mérni, akkor is ilyen 400-500 méterre el tudunk vele lőni. Ez egy nagyon-nagyon nagy ugrás ahhoz képest, amit eddig hőkamerában láttunk, de meg kell várni, mire ez is gyártásba kerül, ami valószínűleg március végére tehető. Viszont most itt be kell fejezzük a Mobile World Congress-szel kapcsolatos adásunkat, mert lejárt az adásidőnk. Ha a jövő hétre maradt egy-két dolog, akkor azokat természetesen a jövő heti műsorban elmondjuk. Most azonban elbúcsúzunk, mindenkinek köszönjük ezen a héten is a kitüntető figyelmet, egy hét múlva ismét találkozunk, a viszonthallásra.